Mennyi, Atyánk, valljuk előtted az evangéliumnak az igazságát. Nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, és valóban így van, hogy a hozzád jövetelünk is nélküled lehetetlen. Te tudod a szívünket megnyitni, te tudsz nekünk figyelmes fület, lelket adni, te tudsz igét adni, amely tőled való, aminek ereje van és hatalma. Te vagy az, aki tükröt tudsz elénk tartani. Te vagy az, aki meg tudsz vigasztalni. Minden te tőled jön, életnek forrása. Minden forrásunk, te benned van, Urunk. Ezért jövünk most. Kérünk tőled könyörületet. Könyörgünk azért, hogy hadd lehessünk jó hallgatói az igédnek. Hadd tudjon ma este a szívünk mozdulni a te lelkeddel együtt. Irányíts bennünket útra, úgy, hogy neki egyenesedve tudjuk már, hogy merre kell mennünk. Beszélj velünk úgy, ahogy csak te tudsz beszélni. Minden emberi szón felül, minden emberi szó által. Könyörüljél rajtunk. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Ámen. Szeretett testvéreim, a Lukács evangéliumából olvasom az igét. Egy olyan igét, amelyet mindnyájan talán jól ismertek. Talán csak azok nem ismernek, akik úgy vannak itt közöttünk, mint először gyülekezetben járok, mert aki legalább egy évig jár templomba, az egyszer a tékozló fiú történetéről biztos hallott ige hirdetést. A tékozló fiú történetéből, a Lukács 15-ből szeretném olvasni a 14. verstől az Isten igéjét. Tisztelettel, figyelemmel, alázattal hallgassuk az igét. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánja megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld neki. Mikor aztán magába szállt, ezt mondta. Az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak nevet teszem, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elméne az atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván nyakába esik, és megcsókolgatta őt. És ezt mondanék ki az ő fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá. És húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott túlkot, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Melyikőtök az, aki jobbnak gondolja magát a tékozló fiúnál? Én ma azokhoz szeretnék beszélni, akik nem gondolják jobbnak magukat. Akik azt gondolják, hogy ez a történet róluk szól. Ezt a példázatot Jézus azoknak a farizeusoknak mondta el, akik felháborodtak azon, hogy Jézus bűnösökkel együtt van, bűnösökkel együtt eszik, és odahajol a bűnösökhöz. Tudjátok, hogy miért háborodtak föl? Azért háborodtak föl a farizeusok, mert meg voltak győződve arról, hogy ők jobbak. Meg voltak győződve arról, hogy ez a történet nem róluk szól, ez valaki másról szól. Valaki másról, aki bűnösebb náluk. Ez a történet egy nagy kérdést idéz elénk. tudunk-e örülni a bűnös megtérésén, és miközben ennek a bűnösnek a történetét hallgatjuk, le tudunk-e szállni odáig, hogy ez a történet a mi belső történetünk. Mert ez a történet nem külsőleg, hanem belsőleg történik meg. Az út, amit bejár ez a fiú, messze nem egy külső út. Lehetne mondani, hogy bejárja az utat az atyaházától az atyaházáig, közte a legnagyobb mélységig, a disznók vájuáig. Mondhatnánk, hogy ez az útja. De a tékozló fiú útja nem ez, hanem amit belül megtesz. És az az út, amit belül megtesz, a sokkal nagyobb út. Ha jól tudom, tegnap József adventjéről tanultatok, hallottatok. Józsefnél sem az ő kalandos élete, ami Thomas Mann is megfogalmaz, nem az ő kalandos élete az izgalmas, a belső út, amit megtesz. Egy önhit, egy büszke, egy testvéreit lenéző, tehetségét kidomborító ember, aki megjárja az útját, és a mélységeken keresztül eljut oda, hogy irgalmazni tud bűnös testvéreinek. Azt tapasztalta meg a saját életemben, hogy azt tud irgalmasan nézni a bűnösökre, aki maga is találkozott már önmagával, mint bűnössel. Aki pontosan tudja, hogy Isten irgalma nélkül meg nem állhat. Úgy állok előttetek, mint aki megjárta ezt az utat. Kétféle ember van. Az egyik már csalódott magában. Én ezek közé tartozom. Vannak emberek, akik pedig majd még fognak csalódni magukban. Nincs más. Csalódtatok már magatokban? Az jó. Miért jó a csalódás? Mert találkoztam magammal, mint tékozlóval. Találkoztam magammal, mint aki nem vagyok méltó, hogy Isten a hajlékába hívjon. Azt tud irgalmazni másokkal. Azt mondja Kempis Tamás híres művében, hogy nem lehetséges az, hogy más embert gyarlóbbnak tartsunk magunknál. Akkor vagyunk jó állapotban, ha minden embernél gyarlóbbnak tartjuk magunkat. Mit mond Pál apostol, a nagy apostol? Mi mindent csinált? Gyülekezeteket alapított. Isten hatalmas munkása volt. Megkövezték, és csak leporolta magát, fölállt, és ment vissza szolgálni. Egy ilyen nagy ember mit mond? A bűnösök közül első vagyok én. Ezt nem ilyen szenteskedésből mondja, mint ahogy mi szoktuk mondani sokszor. Ugyan én is bűnös vagyok. Ezt ő nagyon komolyan meggyőződéssel mondja. Tudjátok, tanultam egy bácsitól, Dani bácsitól, még őrmezei szolgálatom alatt, hogy amikor kérdeztem tőle, hogy tetszik lenni Dani bácsi, akkor azt mondta, hogy jobban, mint érdemelném. Azóta én is mindig ezt mondom. Tetszenek tudni, mit mondanak a gyülekezet tagok? Megkérdezik, hogy van, tiszteltes úr? Azt mondom, jobban, mint érdemelném. Ugyan ne mondja már, hát maga minden jót megérdemel. Nem ezt gondoljuk néha magunkról is? És ha Isten valami olyasmit csinál, vagy olyasmit enged, ami nem fér bele a képünkbe, akkor megsértődünk. Felhúzzuk az órunkat. Elmondtam gondokuratoknak, hogy gondolkoztam rajta, hogy ma eljöjjek-e, mert tegnap éjszaka karamboloztam, összetört az autóm. Akár meg is hallhattam volna. De nem csak az autóm tört össze, hanem a lelkem is. Ott álltam éjszaka 10 órakor az út közepén, teljesen egyedül fagyoskodtam, és megint csak ott álltam Isten nagy ege alatt, és kérdeztem az Urat, hogy miért. Mára már megvan a válasz. Sok mindent elvégzett ezáltal Isten bennem. Megint meg kellett valamit érteni magamból, hogy valahogy nem jó úton járok. Isten még az ítéletében is kegyelmes, mert akár meg is hallhattam volna. De Isten megvédett. Hányszor cselekedett már így az életemben? Aztán, hogy biztos legyen a lecke, ma két gyermekemet elvittem a játszótérre. Nagyon büszke apaként jöttem haza, hogy megint jól végeztem dolgomat. És majd a feleségemnek dicsekszem, hogy milyen ügyes apa voltam. Nem történt semmi a gyerekekkel. Szépen le tudtam őket vinni. Nem egy könnyű dolog játszótérre vinni, mondjuk negyed óra útra a gyerekeket, és ott vigyázni rájuk. Van egy 4 éves, meg egy 2 éves gyerekem. És tudjátok, mi történt? Amikor már húztam ki magam, és jött szembe a feleségem, és dicsekedni kezdtem volna, akkor vettem észre, hogy játszótérre hagytam a hátizsákot. Csak hogy biztos legyen a lecke. Nehogy elbízzam magam, hogy én ilyen vagy olyan jó vagyok. És Isten még ítéletében is kegyelmesen megvolt a hátizsák. Ma is megvan. Tudjátok, Ha az ember nem jár végig ilyen utakat, és nem hagyja komolyan, hogy Isten beleengedje a mélységbe, akkor nem ismeri önmagát. Márpedig Istennek nagy szentjei, így a tékozló fiú történetében is ezt látjuk. Azt mondják, hogy két titka van a kegyességnek. Az első az alázat, a második az önismeret. Aki vitatkozik még Istennel, abban nincs alázat. Aki magát sokra tartva közeledik Istenhez, nem jut közel. Hogy is mondja az ige? Az Isten az alázatosoknak kegyelmet ad, de a felfúvalkodottakat elutasítja magától. Az alázat az út Istenhez. Ez a tékozló fiú, amikor elment az apjától, mindennel bír, csak alázattal nem. Ahogy Józsefben is, gőg volt. Testvéreim, nem jövünk mi néha gőgösen a templomba? Azért mi jók vagyunk, nem? Ma este is ide jöttünk, nem a tévét nézzük. Milyen rendesek vagyunk, eljöttünk az evangélizálni. Ne legyen egyedül az evangélizáló lelkipásztor. Ne hozzunk szégyent a gyülekezetünkre, hogy nincs itt senki. És kihúzzuk magunkat, nem? Vagy legbelül kihúzzátok magatokat. Milyen jók vagyunk. Mennyivel jobbak vagyunk, mint akik az árkádba vásárolnak. Onnan jöttem most. Sokan voltak. Nem jöttek ide. Azért mi mégis jobbak vagyunk, nem? De hogy vagyunk jobbak? Minden embernél gyarlóbbak vagyunk. Ha ezzel nem vagyunk mélyen meggyőződve, akkor nincs önismeretünk. Az önismeret az, ami Istenhez vezet bennünket. De hagyd mondjak még valamit. Ha csak ennyit hallanátok az egészből, akkor azt mondhatnátok, na ezt az embert se hívjuk ide többet, ledurungol minket, aztán hazamegy. Hát Isten így csinálja. Nem hatott meg benneteket, engem rázott a hideg, ahogy olvastam most is az igét, olyan mélyen átjárt. Azt mondja az ige, hogy az atya látja hazajönni ezt a csavargó disznófiát. És aztán megesett a szíve rajta. Az Istennek megesett rajta a szíve. Ha nem úgy gondoltok magatokra, hogy Istennek megesik rajtatok a szíve, akkor tényleg csak elkeseredünk. Akkor odáig jutunk, hogy minek élünk. Akkor csak ostorozzuk magunkat. De Isten nem ezt várja. Ezt a belső utat úgy járhatjuk végig, ha egészen bizonyosak vagyunk, hogy ott van az Atya a házban, sőt a ház előtt. Ott vár bennünket az Atya, mert szeret. Tudjátok, olvastam egy nagyon szép idézetet J.I. Packer könyvében, az a cím, hogy Igaz Isten ismeret, mindenkinek ajánlom, egy nagyon komoly könyv. Kiábrándító, meg megerősítő, az Isten ismeretében akar minket megerősíteni. Egy barátom mondta azt egyébként, kis mellék mondat, hogy az emberekben sose csalódunk, csak a róluk alkotott képünkben csalódunk. Na hát Istennel is így van. Aki azt mondja, hogy Istenben csalódtam, az nem ismerte az Isten. Rossz képet őrzött. Ez a könyv tisztítja ezt a képet. Mond egy szép mondatot. Milyen jó, hogy Isten az egyetlen, aki illúziók nélkül szeret bennünket. Illúziók nélkül. Ti, ha egymásra néztek, itt a templomban mindenki próbálja jobbikényét mutatni. Van egy-két állarcunk, amit itt fölveszünk, áldás, békesség, mosolygunk, minden rendben van, közben belül sírunk, és teljesen magányosak vagyunk. Esetleg nem is szeretjük, aki mellettünk ül, de azért mosolygunk rá, áldás, békesség. És azt hiszik rólunk, hogy mi tényleg jók vagyunk. De Isten pontosan tudja, hogy mi van bennünk, és mégis szeret. Döbbentetek már meg ezen, hogy Isten egészen ismer, és mégis szeret. És tudjátok, miért szeret minket? Mert megesik a szíve rajtunk. Ahogy az atya szíve megesett a fiút. És ez az, ami a farizeusokban kemény ítélet volt. Az ő szívük nem esett meg. Ők azt várták, hogy mikor kövezzék meg a bűnöst, és oda megy Jézus, az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közöttetek. Mit akart ezzel mondani Jézus? Sarkadi Nagypál, a neves igehirdető, mondta egyszer, amikor a tanítványokról prédikált, ahogy ő mondta, predikált, és ismerjük ott a utolsó vacsoránál, amikor Jézus azt mondja, hogy egy közületek elárul engem. És mit mondanak a tanítványok? Én Uram? Vagy én? Mindegyik megkérdezi, hogy én Uram? Tudjátok, miről árulkodik ez? Azt mondja Sarkadi Nagypál, arról, hogy mind el tudta képzelni, hogy elárulja őt. Mind. Csak egy volt, aki nem képzelte el magáról. Ki volt az? Na ki volt? Péter. Azt mondta, ha ezek mind elárulnak téged, én akkor sem. Miért? Miért mondta ezt? Mert szerette Jézust. Ezt őszintén mondta. Csak egy dolog hiányzott az életében, és ez pedig mi? Az önismeret. Az önismerethez Péter, ahogy József a börtönben, a mélységben, ahogy a tékozló fiú a disznók vájójánál, Péter ott a tűznél melegedve a főpap udvarában, amikor a rabszolgalány háromszor megkérdezi, te is ebben a Jézussal voltál? És azt mondja, én nem. És háromszor tagadja meg Jézust. Hát ezek mind én akkor sem. Nem gondolkozunk néha mi is így magunkról. Ezek mind, de én akkor sem. Én jobb vagyok nála. Még a gyülekezetben is ott van bennünk. Nála vagy nála jobb vagyok. Érdekes, mindig a rosszabbakhoz mérjük magunkat. Péter apostol is azt mondta, ezek futottak még kategória, de én. Az embernek csalódni kell magában, el kell jutni a mélységig, az önismeretig, hogy az alázat gyümölcsét teremje, és úgy menjen oda az atyához. A tékozónak ezt az utat be kellett járni. Ha nem járja be, nem tud oda menni az atyához alázattal. Akkor nem tudja azt mondani, hogy tégy a béresek közül egynek engem. Csak béres lehessek. Az, aki fiú volt, örökös. Aki büszkén és hegyként kikérte az örökséget, az azt mondja, legyek olyan, mint a béresek közül egy. És hogy felel rá az atya? Elébe szalad, megcsókolja, gyűrűt húzza kezébe, ruhát ad rá, és a legszebb állatokat levágatja. És azt mondja, gyertek, vigadjunk, mert az az én fiam elveszett és megtaláltatott. És vigadtak. És ott van a bárt, nem olvastam, fölismeritek. Mogorva, nem tud örülni. Ő mindig ott volt. Ő ilyet biztos nem csinált volna. A bátya farizeusok, aki nem tud örülni a bűnös megtérésén. Testvéreim, azt tud irgalommal nézni másokra, aki csalódott eleget magában. Ez a tékozló megjárta a mélységet. Ezt a mélységet nekünk is meg kell járni, nem lehet megspórolni. Kérlek benneteket, nagy tisztelettel nézek rátok, mint akikben az Úr Jézus munkálkodik, talán hosszú évek, évtizedek óta, mindnyájatokban. Isten lelke hívott benneteket ide. Azért vagytok drágák mindnyájan, mert Isten munkálkodik bennetek. Nézzetek tehát vissza az életetekre. Nézzétek meg őszintén, hogyan éltetek régen. Mi volt a ti utatok? Milyen tanulságok voltak benne? Hol volt a disznók vájúja? Volt, amikor úgy éreztétek, hogy nem vagyok méltó, Uram, hogy a te hajlékodba menjek? Volt-e olyan mélység, amikor csalódtatok magatokban? Amikor valami olyat csináltatok, amiről nem gondoltátok volna, hogy képesek vagytok rá? Velem is történt sokszor már olyan, amiben észrevettem, megítélek másokat, abban mindig beleesek én is. Hajd, elítéltem ezért meg azért embereket, aztán bum, beleestem. Onnantól többet nem ítéltem el őket. Úgy látom, Isten azért enged mélységekbe, hogy alázatot tanuljak, még mindig nagyon az elején vagyok, higgyétek el. Nézzétek meg az életeteket. Azt a belső utat járjátok be. Tudjátok, mi a baj? Még a hívő emberekkel is. Rendkívül felszínesek vagyunk. Reggel elolvassuk 10 percben a napi igét, olvasunk, imádkozunk, megyünk az utunkra. Azt este eszünkbe jut megint, imádkozunk egyet, én Istenem, jó Isten, becsukódik már a szemem, és be is csukódott. És ennyi volt. És nem megyünk a mélyre. Mert tudjátok, nem a történések a fontosak a ti életetekben sem. Nem az a fontos, hogy fontos persze, hogy hány unokátok van, meddig voltatok, vagy vagytok házasok, milyen nagy dolgokat értetek el a munkátokban. Ezek persze fontos dolgok, de mi történt ezek nyomán bennetek? Mert tudjátok, egy karambol is lehet a javunkra, és egy szépen megért munkahelyi dolog is lehet a kárunkra. Nem az a fontos, hogy mi történt kívül, ne ezt nézzétek. Az, amikor az emberekről a temetésen életrajzot mondanak, olyan felszínesnek érzem, elmondják hány évet hol dolgozott, hány évet volt házas, mit csinált, hogy csinált, de arról nem beszél senki, hogy mi volt a szívében. Mert nem tudjuk. Még mi magunk se. Csak ha merünk mélyre menni. Ehhez viszont egy dolog kell, testvéreim. Csend. Van-e csendetek? Nem áhítatos csendre gondolok, teljes csendre. Egy kedves barátom szokta mondani, hogy amikor az ember megpróbál csendbe lenni, akkor észrevesz, hogy a zajok nem kintről jönnek, hanem bentről. Sok idő kell, míg elcsendesedünk. Azt szokták mondani, hogy valaki nyaralni megy, akkor minimum 2 hétre kell menni, az első hét, amikor megszokjuk, hogy nyaralunk, na utána jön a pihenés, szokták mondani. Aki ezt már kipróbálta, tudja, hogy tényleg 1 hét, mire az ember megszokja, nem kell semmit csinálni végre. Csak elejtjük magunkat és nyaralunk. Nekevesen tehetik ma már meg azt, hogy 2 hétre elmennek nyaralni. Na, ugyanígy van a csenddel is. Meg kell tanulni nekünk reformátusoknak is a csendet. Mi mindent az agyunkkal végzünk, és mindig teszünk vagy mondunk valamit. Nézzétek meg az Isten tiszteletünket. Mennyi csend van benne? Mennyi? Semennyi. Mindig valaki beszél. Vagy mi, vagy a lelkész. Van benne csend? Nem tudom, szoktatok-e Isten tiszteleten csendes ima részt tartani? Szoktatok. Nem több 20 másodpercnél fogadjunk. Már engem is zavar, ott állok a szószéken, mindenki mondja el magába az imádságot. Feleségem szokta otthon mondani, jó lenne, ha hagynál minket imádkozni. Ugye olyan kínos a csend, nem szoktuk meg a csendet. Nem szoktuk meg. Pedig néha, főleg jó időben kiülni egy kicsit a természetbe, nézni a felhőket, a fákat, úgy tudnak azok beszélni. Isten beszél általuk hozzátok, mindenből beszél. De az, hogy az ember a mélységeit átgondolja, hogy milyen volt, amikor én, mint a tékozló végigjártam ezt az utat, és jártam esetleg ma is, mert lehet, hogy ma is jártam a disznók vájójánál. Nem fogan meg bennem az a vágy, hogy megyek vissza az atyához, ha nem megyek mélyre. Tudjátok, hogy a tékozlónak is ott volt a csöndje. Hát elég rossz helyen találta meg a csöndet, remélem ti nem a mosléknál találjátok meg, ő ott találta meg. Mert ott már nem volt senki vele, nem voltak barátok, mert már nem volt cash, nem volt pénz, amivel gyűjtötte a barátokat. Minden elfogyott. És ugye a disznók pedig a zsidóknál megvetett állatok. Teljesen egyedül volt a disznók vájújának, és még abból sem kapott. Még a disznók közé sem ehetett be. Teljesen egyedül volt. Ebben az egyedüllétben tapasztalta meg a csendet. És a csend világosságot szült. Az én atyám házában mindenkinek jobb dolga van. Elmegyek. Elmegyek az atyámhoz, és azt mondom, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Tudjátok, miért tudta ez a büszke fiú ezt megtenni? Mert hihetetlenül vágyódott az atyai ház után. Mondhatnak nekem akármit, hogy miért jár valaki templom, vagy miért akar hinni. Az ember haszonelvülény. Ezt már a Heidelbergi K.T. fogalmazó is tudták. Mi hasznot belőle, kérdezik. Mi haszonelvülények vagyunk. Csak azt csináljuk, ami a hasznunkra van. Tudjátok, mikor fogtok oda menni Istenhez igazán szívből, ha vágyódtok rá. Nem azért, mert elvárja a lelkész, elvárja Isten, elvárja az egyház, elvárja a Biblia, elvárja Jézus, hanem azért, mert vágyok rá. Úgy nézek rátok, mint akik remélem szomjaztok. Szomjazzatok mindig. Mert mindig betöltetlen a szívünk, hiszen soha nem elégíthet meg bennünket, eléggé az Isten. Ez a vágy, ha bennünk van, oda vonz Istenhez, mert azért megyek már Istenhez, mert vágyodok utána, mert fölismertem, hogy az az út, amit nélküle jártam, az a disznók vájuláig vezetett el. Az az út, ami pedig felé vezet, az még ha rabszolga leszek, ha csak oda kúszok is, akkor is jobb lesz nekem, mint Isten nélkül, mert ha életemnek tanulságát meg lenne fogalmazni, nem volt túl hosszú, 36 éves vagyok, de 36 év alatt megtanultam, hogy egyetlen egy igazi öröm van, az Isten közelsége. Ennél nincs nagyobb dolog. És tudjátok, ha az ember eleget volt csendben, akkor már azt is tudja, hogy amikor nem érzem Isten közelségét, akkor is velem van. Nagy dolog, ha már eljutok odáig, hogy nem kell érezzem, akkor is tudom, hogy velem van. Akkor is igaz, amit mondott. Mit mondott, amikor megkereszteltek benneteket az Úr Jézus? Nektek mondta. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hisztek-e neki? Mert ha igen, akkor itt van mindig veletek. Akkor mindig meg lehet szólítani. Akkor munka közben, iskolában, otthon, házi munka közben, unokáim közepette, lehet egyet sóhajtani. Uram, ugye itt vagy. Köszönöm, hogy itt vagy. Vágyódom rá, ne hagyj el. Maradj velem, mert egyetlen örömöm van. Az Isten közelsége, ó, mi jó nekem. Szeretett testvéreim, arról szerettem volna nektek bizonyságot tenni, hogy az életünk azért vagyon, és azért élünk át magasságokat és mélységeket a külső, felszínes életünkben, hogy belül Istenhez vonzanak bennünket. A sátán egyetlen célja, hogy elszakítson Istentől. Isten egyetlen célja, hogy ott megpihenjünk a közelében. Nagymamám, akit életemben először temethettem el, ő volt az első, akit temettem, sokat köszönök neki, sokat imádkozott értem, hogy hívő legyek, ő volt az egyetlen hívő a családunkban. Nagymamám mindig úgy fogalmazott, hogy olyan lesz unokám a menny, Isten a kötényébe vesz engem és megölel. Ez lesz a menny. Valami nagy titkot tudott. Mi a menny? Az Isten közelség, ami úgy betölt mindent, hogy nincs benne szomjúság. Istenek nagy szentje is folyamatosan szomjúságot éreztek. Ott van Kalkuttai Terézanya. Ugye mindenki úgy ismert, hogy hát ő a csúcs. Na, annál hívőbb már nincs is. Annál már csak Ravasz László a hívőbb, igaz? Na hát ez a Kalkuttai Terézanya írta a naplóját, aztán megparancsolta, hogy égessék el. Természetesen nem égették el, hanem kiadták. És ez a napló arról szól, hogy folyamatosan ez a szent asszony érezte a szomját Isten iránt. Rengeteg sivatagos időt ért meg. Mert sosem tudunk eléggé betöltekezni Istennel. Mindig vágyott rá, szomjazta. Voltak kiemelt pontok, de igazából az életünk nem nagy katarzisokból áll, hanem csúnya, nagy szürke hétköznapokból. Szomjazunk. A mennyország pedig azt jelenti, hogy nem kell többé szomjazni. Vágyottok a mennyországra, ahol nem kell többé szomjazni? Adja Isten, hogy vágyodjatok, és minden lépésetek Jézus felé ebből a szent, tiszta vágyódásból legyen. Kívánom nektek a csendet, járjátok a belső utat, a tékozlóval együtt, és ne tartsátok magatokat senkinél többre. Amen. Akkor legyünk csendben. Megpróbálok egy percig csendben lenni. Mindenki egyetlen mondatot keressen magában, ami nagyon őszinte Isten előtt, és azt mondjuk el neki a csendben. Mennyei édesatyán, kérünk téged, hogy taníts minket a csendre. Taníts minket úgy imádkozni, hogy a szívünk imádkozzon. Kérünk arra, hogy ne tartsuk magunkat többre, mint ahogy te látsz. Tisztíts meg bennünket a gőgtől, az ítélkezéstől, a tiszteletlenségtől. És szakíts el tőlünk minden illúziót, amit magunkról táplálunk. De kérünk arra, hogy ne tartsuk magunkat kevesebbre, mint ahogy te tartasz. Köszönöm, hogy megesik rajtunk a szíved. Köszönjük a te atyai nagy szeretetedet, szerelmedet. Urunk, add, hogy a te szereteteddel lássuk magunkat, mind akik kedvesek neked, mint akiket minden tékozlása ellenére a te gyermekednek nevezel. Dicsőítünk, áldunk, magasztalunk ezért. Köszönjük, Urunk, hogy nem tudjuk felfogni a te szeretetednek mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát, de érzékeljük, érezzük. Ezután, a szeretet után vágyódunk, hogy old fel a mi magányunkat, félelmeinket, vigasztalhatatlanságunkat, lázadásainkat, kételkedéseinket. nevelj bennünket az alázatra, hogy semmi más ne legyen fontos annyira, mint hogy oda boruljunk eléd, és vágyjuk szomjazzuk a közelségedet. Uram, kérlek ezért a drága gyülekezetért. Támasz szomjúságot sokakban, itt lévőkben és itt nem lévőkben. Ahogyan te kérlelted, Urunk, a tanítványokért az atyát, így kérlelünk most mi is. Ne csak ránk tekintsél, hanem azokra is, akik a mi szavunkra hinni fognak. Köszönjük, hogy te már látod azokat itt a környező házakban, lakótelepen, akiket meg akarsz szólítani. Akik talán most is otthon imádkoznak, szomjúkoznak. Akik meg se tudják fogalmazni, de vágyódnak utánad, de nem találnak ide. Urunk, használd a mi kezünket, lábunkat, szánkat, és ne csak minket, hanem adjál csodákat, hogy eljöjjenek ide sokan, megragadja őket az evangélium. Így áld meg az egész gyülekezetet presbitereivel, lelkipásztorával együtt, hogy lehessünk jó szolgáid. Tudjunk eléjük rohanni, gyűrűt húzni a kezükre, megölelni őket, és nagy ünnepet rendezni. Köszönjük, hogy a mennyben nagy ünnep van minden lélek megtérésén, Uram, ha van olyan közöttünk, aki az ajtó előtt áll, és szeretne belépni hozzá. Kérlek, hogy könyörülj rajta, hogy ünnep lehessen az ő tiszteletére is a mennyben. Add, hogy mindnyájan megtérjünk, és a te utadon járjunk. Bátoríts erre, mert embereknél lehetetlen, de nálad minden lehetséges. Dicsőítünk ezért. Kérünk téged, hallgass meg bennünket feljebb, mint ahogy mi gondolhatnánk, várhatnánk. Könyörülj rajtunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, hadd mondjak egy utolsó gondolatot még, már nem prédikációképpen. Itt lehettem lelkipásztorotok beiktatásán. Nagy ünnep volt ez a gyülekezetben. És hadd mondjam azt, most ezt ő nem hallja, úgyhogy mondhatom a hátam mögött nyugodtan, hogy olyan lelkipásztorotok van, aki őszinte a szószéken is. Aki vállalja maga mélységeit. Amiről beszéltem, ezt ő járja ezt az utat. Olyan emberről van szó, aki ismeri azt, amiről beszéltem. Talán ti is ismeritek már őt ennyire. Járjátok vele ezt az utat, tanuljunk tőle ebben a tekintetben, hogy lehessünk önmagunk. A gyülekezet egy olyan hely, ahol önmagunk lehetünk, ahol nem kell játszanunk semmit, mert várhatjuk, hogy úgy elfogadjuk egymást, ahogy vagyunk. Ebben nagyon sokat kell változnunk, nekem is személyesen. Kívánom, hogy ilyen gyülekezetetek legyen. Hamar Pista bácsit, a neves lelkipásztort megkérdeztük mi fiatal kezdő lelkészek, hogy mi a titka, hát nagy munkát végzett ő Szolnokon. Mi a titka, mit kell csinálni? Családlátogatás, vagy nagy evangelizációs estek, vagy hogyan? Azt mondta Hamar Pista bácsi, csak annyit, hogy aki bejön, annak ne vegyük el a kedvét. Ennyi. És ez rajtunk múlik. Megszólítjuk-e az ajtóban? Odaadjuk neki az énekeskönyvet. Ha piercinggel, meg tetoválás jön, akkor is azt mondjuk neki, hogy örülünk, hogy itt van. Hát azt azért nehéz. De akkor is azt mondjuk. Én például nagyon utálom a tetoválást. Ez nekem nagy próbatétel, hogy azt mondjam, örülünk neked. De már volt erre példa. Van egy szép énekünk, a 338-as. Zárásképpen ezt énekeljük. Ami a próbákról szól, lelki próbáimban, Jézus, légy velem. Kérjük, vegyük, fogadjuk Isten áldását, fennállva. Akik őre néznek, felvidulnak, arcuk meg nem pirul. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.